Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk a Korintusiakhoz írt első levél 8. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Ami tehát a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a hús még mindig bálvány áldozati húsként eszik, és lelki ismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bárvány templomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bárvány áldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozott erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem hús soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Ez Isten írott igéje. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban! Kik azok az emberek, akikre azt tudom mondani, hogy ismerem őket? És kik azok, és hányan lehetnek azok, akik igazán ismernek engem, ismernek minket? Akik a nevemet összetudják azonosítani az arcommal, összetudják kötni, akik talán ismerik a hobbimat, akik talán ismerik, hogy mi a kedvenc tantárgyam, akik ismerik a legmélyebb érzéseimet. Kik azok, akik ismernek engem, és én kiket ismerek? A mai világban, és hát ez mindenkire igaz lehet, amikor az internet világában vagyunk, talán még inkább föltehetjük ezt a kérdést, hogy kiket ismerek. Amikor a Facebookon vagy az Instagramon akár több száz, több ezer ismerősöm is lehet, akiket lehet, hogy még soha nem láttam, soha nem találkoztam velük, mégis úgy könyvelem el, hogy ők az ismerőseim. Föltehetjük még inkább a kérdést, hogy kit ismerek igazán, és kik ismernek engem. Ha valakinek vagy valaminek az alapos ismeretéről gondolkodunk, akkor a hétköznapi gondolkodásban most én kétféle értelmezést vennék elő. Az egyik az, hogyha valamiről ha valamit ismerek. Például, hogyha tudom a történelem leckét. Minden egyes szavát tudom, minden részét tudom, és számot is tudok róla adni. Nem tudnak belém kötni. Vagy bármiről nek a folyamatát pontosan ismerem. Ismerem a témát, kiismert ember vagyok az adott területen. Így lehetünk egy másik emberrel is. Hogyha valakit nagyon ismerünk, fölötte állunk, én mondom azt, hogy rólad mindent tudok. Mindent tudok rólad. Bizonyára ez megint a mai világban elég gyakori, hogy mindent tudnak rólunk, hiszen ismerjük a hálózatokat, és ismerjük azt, hogy lehet, hogy most ezt is, ha fölvesszük a telefonnal az igehirdetést, akkor mondjuk ez pont jó, de sokan hallgathatják, vagy hogyha be van kapcsolva a telefonunk, és az internetre rá van kötve, akkor is tudhatnak rólunk. Hogyha valaki ismer bennünket, akkor elmondhatja, hogy fölöttünk állhat, nyitott könyv lehet az életed. Az ismeretnek van egy ilyen lexikális része. Viszont az ismeretnek van egy másik része is, az pedig egy érzés, ami alapján tájékozódunk. Megragadott valami a másik lényéből. Ráéreztem valamira a másikból. Rájöttem arra, hogy a másikat tudom szeretni, hogy szeretni való. Pontosan nem ismerem, nem tudom minden lépését, nem tudom az életrajzát, de szeretni való, kedves számomra. Kétfajta ismeretet említettem, az egyik inkább lexikális alapú, a másik pedig inkább egy mélyebb, inkább egy személyesebb megismerés. Miért is mondtam ezt el? Azért, mert az Istent is így ismerhetjük meg. Próbálkozhatunk, hogy mindent megtanulunk a Bibliából, akár szóról szóra, úgy, ahogy a farizeusok is tették annak idején, és igazán megismerhetjük a szívünkkel, az Úr Jézuson keresztül. Nem jelenti azt, hogy nem lenne jó a Biblia ismeret, sőt, nagyon is fontos, hogy a Bibliát ismerjük, nagyon fontos, hogy már kiskorban megismerjük a Bibliát, úgy, ahogyan azt a múlt hét előtti héten, most már réginek tűnik, tettük a gyermekekkel is, már kiskorban nagyon jó. De igazán az Isten ismeret az nem a lexikális tudáson alapszik, hanem azon, hogy én a szívemben az Úristennel megbékélek-e. A felolvasott igen hosszú és olykor nehézkes ige szakaszunkban is az ismeretről van szó. Az ismeretről, amit a görög gnózisként hoz elő. A gnózis jelenti a tudást, az ismeretet. Talán sokaknak ismerős is lehet, szoktuk használni ezt a szót, hogy gnózis. Erről a kifejezésről igen sokat említ az alábbi szövegünk. És a korintusi gyülekezetben, akihez írta Pál apostol ezt a levelet, különböző lelki ismereti kérdések jöttek elő, egészen konkrétan egy nagyon speciális témáról, a bálvány áldozati hús fogyasztását illetően. Egy olyan témáról, ami számunkra idegen lehet itt a mi kultúránkban, de egy olyan kérdés, amit hogyha mélyebben megvizsgálunk, akkor látjuk, hogy igenis nagyon vonatkozik ránk. Tehát mi is volt a dilemmájuk a korintusiaknak, hogy szabad-e olyan húst tenni, amit előtte idegen isteneknek áldoztak. Szabad vagy nem szabad? Először is kitérnék arra röviden, hogy kik is voltak a korintusiak. A korintusiakra jellemző volt a többisten hit, a pogány kultuszoknak az alapos ismerete. Rengeteg templom, rengeteg oltár volt Korintusban, ami előtt lehódoltak, amihez imádkoztak, amit bálványként tiszteltek. És sokszor állatokat vittek áldozatul, hogy bemutassák a különböző isteneknek. Hozzáteszem, és ezt is jó tudni, hiszen kortörténetben alaposan benne van, és a Biblia is elég sokszor említi, hogy az ilyen szertartásokkal együtt bizony sokszor szélsőséges orgia is kapcsolódott, ami akár ivásztattal és szexuális kicsapongással is együtt járt. Szoktuk mondani, hogy a korintusiak, a bűnös nép, a bűnös város így van elterjedve a Bibliában. Tehát egy nagyon összetett dologról van szó. És azt látjuk és azt tudjuk, hogy amikor bemutattak egy áldozatot, akkor annak az állatnak a megmaradt húsát, megmaradt állatot elvitték a piacra, és ott árusították. És a hétköznapi ember, legyen az hívő, istenhívő, vagy legyen pogány, vagy kisbetűs isteneket imádó, elment a piacra, és dönthetett, hogy megveszi-e azt a húst, amit előtte áldozatnak használtak, vagy pedig nem. Általában a házi asszonyok mentek ki a piacra, és bizony nagy dilemmát okozott bennük azt, hogy most vegyék-e meg, legyen-e hús az asztalon, az ebédnél, vagy pedig ne legyen. Ugyanis nagyon sokszor csak ilyen formában lehetett húshoz jutni. Nagyon nagy dilemma volt, hogy lelkileg lesz-e belőle bajuk, hogyha a pogány áldozat bemutatás céljára levágott húsból esznek. És még két külső tényező is közrejátszódhatott, amire gondolhattak. Az egyik az, hogyha vesznek a piacon ezekből a húsokból, akkor vajon egyenlőséget tesznek-e közöttük, és azok között, akik bemutatták előtt az áldozatot, tehát kényelmetlen lehetett, még azok számára is, akik ezt már teljesen elvetették. Másodszor pedig ott volt a másik kérdés is, hogyha nem vesznek belőle, akkor azt mondhatják mások, ugye mindig azt nézzük, hogy mások mit mondanak, ez már nem csak most, hanem régebben is, hogy talán elveszítették a szabadságukat, nem mernek vásárolni a piacon, nem szabadok, nem szabad a hitük sem. Hát ez a nagy dilemma volt 2000 évvel ezelőtt a korintusi gyülekezetben. És Pál apostolnak pedig eléggé egyértelmű a válasza. Ami tehát a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Egyértelmű volt a tanítás, egyértelmű volt az akkori gondolkodásban, hogy lehet enni ezekből a húsokból. És ez a gyülekezetben is elterjedt. Akik ismerték a Szentírást, akik ismerték Istennek az igéjét, illetve a Szentírásnak meg az Ószövetségi részét, és Jézusnak a mondásait, ők bizony tudták azt, hogy ezt lehet. Szabad enni, ugyanis nem azt fogja meghatározni az embernek az Isten kapcsolatát, hogy azzal a hússal mit csináltak előtte, hanem a hite fogja meghatározni, hogy neki belül milyen kapcsolata van. Mi is ezzel a probléma? Föltehetjük a kérdést. Hát a probléma az a gnózisban van, amit már említettem, a tudásban van, az ismeretben van. Ugyanis a korintusiak számára az ismeret és a bölcsesség az különösen is fontos volt. Pál apostol ebben a levélben hangsúlyozza is, hogy a korintusiaknak egy különleges tudás adatot. Nyilván ez az Isten igének az értelmezésére utalt, hogy ők sok mindent tudtak. És bizony tisztán tudták értelmezni az igét. Mégis Pál apostolnak ezzel a tudással valami problémája van. Máshol azt írja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Azt mondja Pál, hogy jó, hogyha tudjátok, hogy ha a világnak az ura maga az Isten, és nem a bálványok, jó, hogyha tisztában vagytok ezzel. Tisztában vagytok a szokásokkal, tisztában vagytok azzal, hogy már nem az ószövetségi korban élünk, ahol áldozatot kell bemutatni Istennek, hanem már Krisztus meghalt helyettünk, ő az örök áldozat, és nekünk nem kell jótéteményt tennünk, hiszen nem a cselekedeteink fogják az üdvösségünket meghatározni, hanem a hitünk, hozzáteszem a hitünk által a cselekedetünk is, ami a gyümölcse, úgy, ahogy azt hallhattuk az oltár előtti igében. És mindenkit arra int, hogy ezzel az ismerettel, ezzel ne fuvalkodjanak föl, ne kérkedjenek, ne nézzék le a másikat. Hogyan is tudunk ezt a mai világban, most itt, akik itt vagyunk a Salgótarjáni Evangélikus Templomban? hogyan tudjuk ezt átültetni? Például, hogyha valaki bejönne a templomba napszemüvegbe, vagy tetoválással tele, vagy mini szoknyában, vagy akármilyen, akkor lehet, hogy nagyon sokan, lehet, hogy jó magam is megbotránkoznék. De tudnunk kell, hogy lehet, hogy nekünk ez természetes, hiszen ilyen kultúrában nevelkedtünk, ha személyes a hitünk, akkor is érezzük azt, hogy mi a sok, mi a kevés, hogy illik mondjuk templomba jönni, de nem az a megoldás, hogy ezt az embert mondjuk kinézzük. Nem az a megoldás, hogy rosszul nézzünk rá, hanem inkább az a megoldás, hogy imádkozzunk érte. Vagy beszélgessünk vele normálisan. Mondjuk el, hogy ez miért nem jó, de ne gőggel, ne hatalmaskodással. És rengeteg ilyen példát lehet mondani a keresztény életben, akik gyakorló keresztények, hogy talán lenézik azokat, akiknek még nincs annyi tudása. Akik nem amiatt nem tudnak bizonyos dolgokat, mert nem szeretnének, hozzátesszük, nem tudunk mindent pontosan, hanem amiatt, mert még nincsen személyes kapcsolatuk Istennel. Mert talán még soha nem hallottak róla. És bizony, ez egy probléma volt a korintusi gyülekezetben. Hogy egyes gyülekezeti tagok lenézték a többieket. Azok, akik a templomba jártak, ha nem is tudatosan, és nem is kimondva, de a szemükkel, a nézésükkel, a járásukkal lenézték azokat, akik talán még soha nem voltak, vagy nem annyira gyakorolják a hitüket. A tudás, és ez a gnózis az első fogalom. A másik pedig, amire figyelmeztette válaszában a kérdezőket Pál apostol, az a szeretet kérdése. A szeretet kérdése. Ugyanis, hogyha van bennem ismeret, és van bennem tudás, de az agapé szeretet, az a szeretet, ami az Istennek a szeretete a görögben, az a szeretet nincsen meg bennem, akkor semmit sem ér az egész. Hogyha én magamnak jól le vagyok a hitemben, és talán még otthon is olvasom a Szentírást, de ezt nem tudom alkalmazni a családomban, ha ezt nem tudom alkalmazni a hétköznapokban, a munkám során, az iskolában, és szembefordít a fele barátommal, a másik emberrel, akkor nem ér semmit az egész. Viszont ha valakinek a szívében egy befogadó szeretet van, és az Isten szeretete átjárja, és ezt a szeretetet tudja továbbadni, akkor már egészen másképpen fogja látni a sorrendet. Igen, mert az ismeret, a puszta, száraz ismeret, az szembeállít a másikkal. És igénk Pál apostol mondja, hogy ha valaki szereti az Istent, az már ismeri az Istent. Ha valaki szereti az Istent, az ismeri. Látjuk a sorrendet. Nem azt mondja, hogy ha valaki ismeri az Istent, az szereti, hanem a szeretetet teszi az első helyre. És ez nagyon fontos mindannyiunk életében ma is. Hogyha igazán szeretjük az Istent, akkor fogjuk megismerni. És az ismeret milyen? Hát nem tudjuk. Mindenkinél más. Valakinél az, hogy eljön és beiratkozik hittanra, és szívesen olvasgatja, lapozgatja a hittankönyvet, vagy eljön a táborba, megérez valamit a tábornak a szellemiségéből. Valakinek az, hogy beiratkozik majd bibliaiskolába, valakinek az, hogy rendszeresebben olvassa a Szentírást. Mindenki másképpen fog ismeretre lelni. De az első és legfontosabb az az, hogy a szeretet álljon minden előtt. És a mi életünkben is nagyon fontos, hogy minden ismeretünk, minden tudásunk, minden lelki ajándékunk, lelki látásunk, karizmánk, tehetségünk, vezetési vagy pszichológiai ismeretünk, teológiai vagy biblia ismeretünk másodlagos legyen. Másodlagos legyen. És az első helyre pedig kerül az Istennek a szeretete. És csak akkor fog gyümölcsöket teremni az életünk, úgy, ahogy a Máté evangéliumában hallhattuk az oltárnál, hogy ez az Isten szeretet össze tud kapcsolódni a mi hétköznapjainkkal. Hogyha az Isten szeretet nem marad meg tudásnak, nem marad meg kultúrának, nem marad meg csak ismeretnek, hanem amikor kimegyünk a templomból, akkor tudjuk alkalmazni. Hogyan? Úgy, hogy odafordulunk a másikhoz. Úgy, hogy megkérdezzük, hogy hogy vagy. Úgy, hogy először nem a külsejét nézzük, hanem először próbáljuk megérteni őt. Próbáljuk megismerni. Nem feltétlen lexikálisan, hanem beszélgetve, személyesen. És nagyon érdekes, hogy a korintusi gyülekezetben ez a kérdés, ez a bálvány áldozati húsnak a kérdése témává vált, ugye a bálványokhoz kötődően, pont nekik vált bálványukká az ismeret és a tudás. És bizony ez is bálványá tud válni. Ez is lehet bálvány, hogyha valaki magát magasabb rendűnek gondolja, azért, mert jobb a Biblia ismerete, azért, mert többet foglalkozott ezzel, és lehet, hogy pont az ellenkezőit fogja elérni. Hangsúlyozom, nem a Biblia olvasás és a Biblia ismerete ellen beszélek, és beszél elsősorban Pál apostol, hanem a sorrendről. Arról, hogy a szeretet nélkül tudásunk semmit sem ér. És ez mindenre igaz, hogyha már kivetítjük az élet minden részére. Szeretet nélkül a tudásunk semmit sem ér. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hogyan születik és hogyan növekszik bennünk, és hogyan születhet és növekedhet bennünk a szeretet? Egyedül Jézus Krisztus által. Egyedül abban a hitben, hogy elfogadom azt, hogy Jézus az egyetlen áldozat, hogy ő feláldozta magát a kereszten, és aztán harmadnapon föltámadt. Azért, hogy életünk legyen. Azért, hogy valódi, rügyező, virágzó életünk legyen. Ha ezt elfogadom hittel, akkor a szeretetnek a csirája már el van bennem ültetve. És aztán ez a csira növekedhet, szárat bonthat, leveleket adhat. És bizony néha metszegetni kell. Néhány a vadhajtásokat ki kell metszeni. Ahhoz, hogy egészséges növény legyen belőle. És egészséges gyümölcsöt tudjon teremni. Így tud a mi életünk is igazán gyümölcsöket teremni. Jó ízű, zamatos gyümölcsöket. Hogyha az Isten szeretete lakozik bennünk. Hogyha az Isten szeretete példa számunkra, hogyha megtapasztaljuk, és rájövünk, hogy mindaz a jó, ami történik velünk, az nem magunktól származik, hanem egyedül, fentről, a gondoskodó Úristentől. A prédikáció elején kérdeztem, hogy kik azok a személyek, akikről igazán tudjuk, hogy ismerjük őket. Vajon bennünket ismernek-e igazán mások? És most újra megkérdezem, hogy te ismered-e úgy igazán Istent? Ismered-e úgy igazán belülről? Van-e személyes kapcsolatod vele? Vagy csak tudásod van? Vagy csak konfirmálkodtál, vagy megkeresztelkedtél? Vagy csak tradícióból jársz templomba? Vagy pedig valóban éhes vagy-e az igazságra, a szeretetre, az igére, ami üdvösséget ad mindannyiunk számára. És ez a szeretet, ami Isten iránt van, ezután el fogja mélyíteni a tudásodat, az ismeretedet. Mindenkinek úgy, ahogyan képessége, lehetősége van rá. Úgy, ahogyan az Isten szeretné. Aki az ismeret útján közelíti Istent, egy ponton fel kell, hogy adja azt. Mert Isten ismerete, Istennek a bölcsessége, az minden emberi értelmet meghalad. Szoktuk ezt sokszor mondani, akár Biblia órán, az imádságok végén. Hogy Isten értelme, amely minden emberi értelmet meghalad. Igen, van egy pont, ami felé már mi emberek nem tudunk venni. És milyen jó, hogy van ez a pont. Milyen jó, hogy van ez a pont, és nem mi akarunk istenek lenni. Nem mi akarunk uralkodni. És milyen jó, hogy az Isten kezébe lehetünk. És ezzel a szeretettel, ezzel az odaadással tudunk másoknak is szolgálni. Ezzel a szeretettel tudjuk megérteni a másikat, elfogadni a másikat. És ezzel a szeretettel kell, hogy beszéljünk az életről, ami meghatároz bennünket, az igéről, ami eledelt ad nekünk, a mindennapokról, amiket reménység szerint Krisztus hálóz be mindannyiunk számára. Isten az egyedüli igaz és élő Isten, nem az ismeret és nem a bölcsesség. Az majd csak utána ráadás lesz. Ráadás, hogy megnyitom a szívemet és el akarok mélyülni, mert egyre és egyre többet szeretnék Istenről tudni. De a sorrend nagyon fontos. A szeretet és utána a tudás. És akkor minden emberi ismeret és minden emberi bölcsesség meg fogja találni azt, amire igazán elrendelte az Isten, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy a másik ember javát szolgálja. Isten szeretete felragyoghat mindannyiunk számára. Jézus Krisztusban, aki önmagát adta értünk. Aki önmagát adta értünk, hogy nekünk békességünk, életünk legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy nekünk nem kell áldozatokat bemutatnunk, nem a magunk erejéből kell jót tennünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy nekünk, odaadod magad. Kérünk Téged, hogy azzal a szeretettel, amivel Te teremtetted ezt a világot, amivel Te teremtettél bennünket, és gondoskodsz rólunk, vigyázol ránk, ezzel a szeretettel tudjunk a mellettünk ülőhöz fordulni, a másik emberhez kommunikálni. És kérünk Téged, hogy az ismeretünk, a tudásunk, az ne tegye minket felfuvalkodottá, önzővé, gőgössé, hanem lássuk meg azt, hogy ez mind ajándék, és ez mind tőled van, és így tudjuk a másik embert is szolgálni. Amen.